Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Leányfalun található Szent Gellért lelki gyakorlatos házat 1983. július 31-én Szent Ignác emléknapján szentelte föl József Höfner bíboros kölni érsek. A létesítmény különböző egységei 1981 és 2003 között több ütemben épültek meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonában lévő és a megnyitása óta folyamatosan működő ingatlan együttes rászolgált a külső-belső megújulásra. A projekt lebonyolításában és megvalósításában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem üzemeltetési osztálya is közreműködött. Az anyagi forrást pedig a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT biztosította, közel 220 millió forintos támogatás keretében. Az újjáalakítás fontos tervezési szempontja volt, hogy az épület felújítása költséghatékony legyen, megfeleljen a település képi és egyéb hatályos előírásoknak, valamint hogy a felújítások ütemezhetőek legyenek, hiszen a munkálatokat csak a rendelkezésre álló költségkereteket figyelembe véve lehet megvalósítani. A projekt célja volt, hogy a főépületet energetikailag korszerűsítsék, ami nagyrészt meg is történt, de a munkálatoknak ezzel még nincs vége, hiszen a főépület mellett a diákszálló és a többi építmény is megújulásra vár, valamint napelempark létesítése is a kitűzött célok között szerepel. Négy fiatal csatlakozott a domonkos közösséghez, megkezdve a jelölt idő bentlakásos szakaszát a Soproni Rendházban. Ez az időszak, amikor a hivatás már nem csak gondolat, szép terv, hanem hétköznapok, közös ritmus, feladatok, ima és sok más dolog, ami hirtelen nagyon valóságossá teszi a döntést. Szerepel a Magyar Domonkos Rendtartomány honlapján, január 28-án közzétett rövid beszámolójában. A beköltözés és a jelöltek megáldásának ünnepi pillanata az esti ima óra után érkezett el. Kostecki Andrzej vikárius köszöntötte a fiatalokat, majd megáldotta a domonkos kereszteket. Az áldás és a köszöntés egyszerre volt egyszerű és súlyos, annak a jele, hogy a jelöltek nem vendégek csupán, hanem rálépnek arra az útra, amelynek a közösség is részese lesz. Az előjáró azt kívánta, hogy a jelöltek a közösségi életben otthonra találjanak, és a rendházban ne csak falakat, hanem testvéri teret és biztos kapaszkodókat találjanak meg. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Egyesült Királyságban tett munkalátogatásán a Durhami katedrálisban megtekintette a Magna Carta egyik korabeli hiteles másolatát. A látogatásról az államfő a közösségi oldalán számolt be. Sulyog Tamás a fényképekhez azt írta, a Durhami katedrális őrzi a 13. századi Magna Carta egyik korabeli hiteles másolatát. Az első föld nélküli János angol uralkodó által kiadott Magna Carta csupán 7 évvel előzi meg, a második András árpádházi királyunk által 1222-ben szentesített aranybullát. Az államfő kiemelte, a 13. század elejének szellemi és politikai levegőjében fogant két okirat meghatározó hivatkozási ponttá vált mindkét ország későbbi politikai mozgalmai és alkotmányos identitása számára. Inkasszózta a Magyar Államkincstár a fővárosi önkormányzat számláját, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton közösségi oldalán azt írta, a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesíteni a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, ezt azonban elmulasztotta. A miniszter az elvonás mértékét nem említette. Pénzügyi fekete listára helyezte Oroszországot az Európai Unió, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára, és korlátozza az ukrajnai háború finanszírozását, jelentette be az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az Abu Dhabiban zajló tárgyalásokon az orosz oldalon kizárólag katonai küldöttek vesznek részt, akiknek nincs mandátumuk érdemi megállapodásra. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen. Legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű, de néhol az Észak-Dunántúlon napközben előfordulhat havas eső, a dunántúli középhegységben kisebb havazás is. A késő délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon és a középső területeken egyre délebbre is havas esőbe vált a csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Gronda János nevében is. Mai adásunkban a befejező részéhez érkezünk a Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünknek, és folytatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a Fenntarthatóság Globális Kihívásai című konferencia bemutatását is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Hallgatóként vicces volt a kálváriád, neked belül utólag lett talán vicces, hogy a Tesla Model X-eddel, egy nagy álommal, miken mentél keresztül, milyen hibák jöttek elő, most nem felsorolva így az egész kálváriát, de végül sikerült mindent megoldani, vagy pedig örültél, hogy megszabadultál tőle? Használtam, vetted, ez fontos kimondani.
Így van, ez egy olyan Tesla volt, ami még a Teslának abból a korszakából származott, amikor tanulták az autógyártást. Az én autóm olyan volt, mint az állatorvosi ló, azon minden hiba, ami előjött, előjöhetett. Rengeteget hordtam szervizbe, rengeteget költöttem rá, és azt hiszem, hogy azóta már egy bő fél éve eladtam az autót, és azóta hibamentesen használja az új tulajdonos. Tehát azt a, nem is tudom, gyakorlatot vagy szólásmondást erősíti, hogy az ember, ha minden pénzt rákölt egy autóra és megjavítja, azt látja, a következő tulajdonosnak teszi meg, mert mire azt mondja, hogy elegem van belőle, ezt most már el kell adni, mert már nem bírom tovább, addigra áll össze. Lehet, hogy ez is így járt.
És az új Teslával akkor már minden rendben van.
Így van, hát ez még egy viszonylag fiatal új autóként vásárolt autó, úgyhogy csúnya is lenne, ha ezzel bármi gond lenne.
De egy ilyen befaragás után a családod rábólintott a vásárlásra?
A családom nagyon szeret elektromos autózni, igen.
Utolsó témánk pedig a Magyar Elektromobilitás Egyesületnek a bemutatása, ahol te alapító tag vagy. Mit érdemes erről az egyesületről tudnunk?
Ezt az egyesületet magánszemélyek alapították, mint minden egyesületet, ugye ez fontos, hogy itt nem szervezetek, cégek társulásáról van szó. Elektromos járműveket, nem csak villanyautókat használó magánszemélyek alapították az egyesületet. Fontos célunk az edukáció és az érdekképviselet, úgyhogy várjuk a jelentkezését azoknak, akik elektromos járműveket használnak. Túlnyomó többségben villanyautósok vagyunk, tehát nagyon örülnénk. Elektromos kerékpár, roller, hajó, bármilyen közlekedési eszköz használóinak az egyesület tagjai között, és hát minden egyesület szerintem annyira tud fellépni, annyira tud erős lenni, amennyi tagja van. Amíg egy maréknyi tagot tudunk magunk mögött, milyen 200 fölött valamivel járunk, addig addig kevésbé vesznek minket komolyan, akárha cégeknél szeretnénk kedvezményeket kiharcolni az egyesületi tagoknak, akárhogyha mondjuk egy állami támogatásról a kormányzatnak kellene megkérdezni a szakmai szervezetek véleményét, ahhoz, hogy mi fontos tényező és erő legyünk, ahhoz sok tagra lenne szükségünk. Úgyhogy várjuk a www.elmob.hu-n a érdeklődőket, jelentkezőket.
És ha már az érdekérvényesítésről beszéltél, volt egy felmérés, egy Európai Uniós felmérés, ahol minden tagállamban megkérdezték az elektromos autók felhasználóit különböző kérdéskörökben, és ti mindig kihangsúlyoztatok, hogy akik rendelkeznek elektromos autókkal, azok szánják már rá ezt a pár percet. Miről is van szó?
A Global EV Alliance nevű szervezet, amelyik világszerte az Elmobhoz hasonló országos egyesületeket tömöríti, már második évben idén, illetve tavaly és idén is elindított egy felmérést, amelyben megkérdezte a villanyautó tulajdonosokat arról, hogy az adott országban milyen nehézségekbe ütköznek, mit szeretnek kevésbé, milyen problémákkal találkoznak az elektromos autó használata során, legyen itt a hatótávról, a szervizről, vagy a töltőellátottságról szó, és jelenleg van folyamatban ennek a felmérésnek a kiértékelése, hamarosan meg fog jelenni nálunk is, és a sajtóban is, tavaly is ezt így a magyar sajtó eléggé lelkesen átvette és beszámolt az eredményekről, szóval hamarosan meglátjuk, hogy mi az, amit a magyar villanyautósok nem szeretnek, hiányosságnak, nehézségnek látnak, és mi az, amiben fejlődni kellene.
És ezeket az aratokat hogyan fogják beépíteni a körforgásba?
Én hiszek abban, hogy ez egy nagy segítség, hogy kvázi ingyen megkapják a iparági szereplők, legyen az autógyártó, vagy töltőgyártó, vagy töltőüzemeltető ezeket az adatokat, hogy mi az, amin változtatni kellene, és reméljük, hogy figyelembe veszik a villanyautósok véleményét. Itt azért egy hatalmas mintáról van szó. Egyébként Norvégia után, ami ugye a villanyautózás fellegvárának tekinthető, Magyarországon töltötték ki legtöbben ezt a felmérést.
Tényleg a bezzeg ország az Norvégia, 90%-os már a elektromos autó tulajdonosoknak a száma?
Így van. Nem az elektromos autó tulajdonosok száma, az új autó eladásokban ők már ilyen 98% körül járnak. Gyakorlatilag már évek óta, már vagy két éve 90% fölött van az új autó eladásokban. A teljes flottában, hát most nem fogok tudni pontos naprakész számot mondani, de ilyen durván 50% körül vannak. Ebből is látszik az, hogy 2035-re az Európai Unióban elérhetjük azt, hogy kizárólag elektromos autókat adjanak el, az nem jelenti azt, hogy 36-ban már csak azok lesznek az utakon. Onnantól még 10-20 év el fog telni, mire kikopnak a hagyományos meghajtású autók.
Szűcs Gábornak, a villanyautósok.hu munkatársának, a Magyar Elektromobilitás Egyesület alapító tagjának nagyon köszönöm, hogy ebbe a műsor sorozatunkban részt vett, elmondta a rengeteg kérdésre a válaszát, és remélem, hogy most nem kell több évet várnunk, hogy újra tudjunk beszélgetni. Sok sikert kívánok a további munkájához, és sok örömet az elektromos autózásban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szívesen jövök máskor is.
Most folytatjuk Szatmári Jörsnek, az ELTE természettudományi kar növényrendszertani ökológiai és elméleti biológiai tanszéke professzorának előadását, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján adott elő.
Én emlékszem arra, hogy amikor egy konferencián voltam, ahol például a ökológiai ökonómia is terítéken volt, akkor az egyik nagy szakértője ennek, Colin Clark mondta, hogy az ő apja jogász volt, és amikor megkérdezte pont az ökológiai okok miatt arról, hogy mi a vélemény a nemzetközi jogról, akkor azt mondta a jogász professzor papa, jó, hát ezelőtt 40 évvel volt, hogy azt tudom, hogy mi, hogy nemzetközi, azt tudom mi, hogy jog, az, hogy nemzetközi jog, azt nem tudom micsoda. És összességében olyan nagyon-nagyon nem tettünk előre lépést. Kisebb egységekben igen, ugye például Európai Unió, na de ez még mindig kevés, globális mértékben lenne rá szükség. Hogyha nem lehet kvázi büntetni a vállalásoktól való eltérést, akkor hát ugye ez felhívás keringőre. És többszintű identitásra van szüksége, erre küzdeni kell, mert ezt nem hoztuk magunkkal, csak egy bizonyos szintig. A helyi, nemzeti, regionális és a globális identitásoknak a koegzisztenciájára lenne szükség. Budapesti, magyar, európai és földlakó. És ezeket nem ellentétbe kellene hozni egymással, hanem össze kéne hangolni. Ez a szükség van egy globális identitásra, hogy én földlakó vagyok, és én nem fogom a földet tönkretenni. Tehát ezért küzdeni kell, ezért az identitásért, mert ezt nem kaptuk örökül. Nem egymás kizáró, hanem egymásról épülő entitásokról van szó. Az oktatásnak és tudományos műveltségnek óriási szerepe lenne, de ugye látjuk, hogy a legkülönbözőbb akadémiai és oktatási intézmények a legkülönbözőbb országokban támadás alatt vannak, arra megint lehet elemezgetni. Meg kellene értenünk az emberi természet korlátait, és annak birtokában cselekedni. Az ökológiai ismeretekre szüksége. Miért vannak határok a növekedésben? Ez önmagában néhány ember számára szinte felfoghatatlan misztérium, hogy hát mitől jönnek azok a határok. És a fenntarthatóság, mint alapműveltségi elem, ez hihetetlen fontos lenne. Egyszer megkérdezték Gandhit, elvárja-e, hogy India elérje ugyanazt az életszínvonalat, mint Nagy-Britannia, így felelt: Nagy-Britanniának a bolygó erőforrásainak a felére volt szüksége ehhez a jóléthez. Hány bolygóra lenne szüksége egy olyan országnak, mint India? Ez tudomásom szerint az ökológiai lábnyom első megfogalmazása. Ugye, aki okos, az sok mindenhez okos. Hát itt tartunk el, ez egy nagyon jó pofa ábra. Az, hogy mennyire torszul el egy ország, azt mutatja, hogy az ökológiai lábnyom az kumulatíve mekkora az országban, a szint pedig azt indikálja, hogy egy főre eső módon milyen nagy az ökológiai lábnyom. Tehát látjuk, hogy Kínának nagyobb az ökológiai lábnyom, mint az USA-nak, de az USA egy személyre vetítve katasztrofális helyzetben van, és ez persze mindnyájunkra kihat. Az ökológiai lábnyom globálisan akkora, hogy most már túllendültünk az 1,7-en. Tehát 1,7-szeres földre lenne szükség ahhoz, hogyha azt mondjuk, hogy mindent úgy csinálunk, amit eddig, hogy akkor rendben legyünk pillanatnyilag, csak hogy ez folyamatosan romlik, amint látható az évszámokból. Mire nem készített fel az evolúció tehát? A bolygószintű gyors együttműködésre? Nyet. Ezt csak a kultúrával lehet elérni. Évszázados időhorizontokban nem gondolkodtunk. Több milliárd ismeretlen emberrel való morális azonosulásra nem készítette fel az evolúció. De ahogy Dawkins mondta, a mémek, hogyha legyőzik a géneket, akkor természetesen lehet valamit kezdeni ezzel. A kulturális evolúciós sebessége vagy a globális válságok gyorsulása, ki lesz a nyerő, most idézőjelbe? Elég gyorsak vagyunk-e? Mert hogyha kudarc, akkor ökológiai és társadalmi összeomlás lesz, ami a technológiai civilizációt illeti. A siker az új együttműködési szint, stabilabb kapcsolat a bioszférával. Mire tett képessé mégis az evolúció? Önismeretre, reflexióra, kétségtelenül megvan. Kulturális szabályok, intézmények tudatos formálására. Van egy genetikai hajlamunk az úgynevezett tágértelemben vett intézmények létrehozására. erre lehet építeni. A tanulásra, tanításra, alkalmazkodásra, empátiára igenis felkészített az evolúció. Az a kérdés, hogy mennyire tudjuk ezeket általánosítani. És arra, hogy saját korlátaink tudatában cselekedjünk. Ugye Darwinnal kezdtem ezt a részt, hát vele fejezem be, ugye őt mindig a létért való küzdelemmel azonosítják, ami persze igaz is. Ennek ellenére, ugye, hogyha a kooperáció nem lett volna fontos, akkor még baktériumok se lennének a Földön, mert a különálló ilyen replikáció képes molekulák sose tudtak volna úgymond megegyezni, hogy egy sejtet hogy tartsanak fönn, de már pedig megegyeztek. Következésképp kooperáció fontos, és ezt végig lehet követni a nagy evolúciós átmenetekben. Na szóval, tehát Darwin ugye néha rosszul festik meg a portréját, tehát itt van egy másik bölcs észrevétel, Gandhitól már láttunk egyet. Kérem szépen, az emberiség és az állatvilág hosszú története során azok kerekedtek felül, akik a leghatékonyabban tanultak meg együttműködni és rögtönözni. Na hát ehhez kívánok sok sikert, de ez csak globális mértékben fog sikerre vezetni. Ha nem, akkor nem lesz megoldása a problémának.
Végezetül Szalóczi Zsolt, Gábor Dénes díjas fizikus kutató előadását hallgathatják meg, amit a vágy villamosítása, a zöld átállás galaktikus illúziója címmel tartott a konferencián.
A cím is és a témaválasztás is Gelencsér Andrásé, abban nem történt változás. Köszönöm neki, hogy rám gondolt, amikor felkért, hogy ezt az előadást tartsam meg, amelyben... Hogy legyen ebből egy kicsi kitekintés is, mielőtt én rátérnék a vágyakra és a galaktikus illúziókra, egy kicsit arról a hatalmas, mondhatnánk galaktikus szakadékról szeretnék beszélni, ami a valóság és a tömegeknek a valóság értelmezése között van. Ugye a valóság az meglehetősen komplex, ezt látjuk, sok aspektusát már most is tárgyaltuk. Elvileg a valósághoz a legközelebb a tudomány képviselői állnak. Ugyanakkor a tudományra is jellemző, hogy az utóbbi évtizedekben egyre inkább elment a specializáció a mélyfúrás irányában, és még a tudósok között is van ez a jelenség, hogy csak egy részterületet látnak ebből a hihetetlen komplex világunkról, amelyet egyébként válságok sora övez. Ezek elhangzottak, sokféle válság, ebben most nem szeretnék belemenni, de ha a tudósok sokszor a specializáció miatt egy-egy területet valamilyen szűkebb aspektusból néznek, nem a teljes maga komplexitásában, akkor gyakran eljutnak oda, sajnos én is találkozom ilyennel, hogy egymásnak ellentmondó publikációkat jelentetnek meg. Ez néha látszólagos az ellentmondás, néha meg nagyon is valóságos. Konkrétan két tudományos publikáció ugyanarra a dologról teljesen ellentétes következtetésre jut. És akkor ne lepődjünk meg azon, hogy a tömegek, akik egyébként érzékelik ennek a sokféle válságnak a problematikáját, lecsapódik a bőrükön, a mindennapjaikon, azok miközben válaszokat keresnek, és alapvetően egybites válaszokat, ugye Gerencsér András szokta ezt gyakran mondani, az egybitességet, ezt a válaszokat keresik. A tudomány nemhogy nem adja meg az egybites válaszokat, amit nyilván nem is tud megadni, hiszen a világ az komplex, hanem még ellentmondásokba keveredik néha saját magával, és hívhatjuk ezt a a kutatói szabadságnak a vívmányának, hogy ide juthatunk, de gondoljunk bele egy átlagos emberbe, aki ezek után hol keresi a megoldást, mi a valóság, és ne csodálkozzunk el azon, hogyha elvonul ugye abba a felső tartományba, ahol nem a valóság dominál, hanem az influencerek, a tartalomgyártók, a mesterséges intelligencia által adott valamilyen válaszok, amelyek viszonylag távol állnak a tudományról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tudománynak, és azért beszélek a tudományról, hiszen a tudomány ünnepe van, ezt ünnepeljük, hogy nagyon nagy felelőssége van abban, hogy kicsit bátrabban foglalkozzon kicsit a tudomány határával, a tudománynak és a társadalomnak a kapcsolatával, és hagyj idézzem itt most magát, Gelencsér Andrást, ugye azt mondta, hogy a tudós kötelessége nem csak az innováció, vagy a felmerült problémák megoldása, hanem a társadalom és a természet számára fontos problémák felismerése, kérdések, kételyek, kritikák megfogalmazása is. Úgyhogy erre szeretnék buzdítani mindenkit, aki a tudomány képviselő, hogy kicsit bátrabban beszéljen mindazokról a problémákról, amelyeket egyébként látunk, és az is feladatának gondolom a tudománynak, hogy ebben a komplex világokban kerülje a hópiumokat. A hópium ugye az angol remény és az ópiumnak az összevonásából keletkezett, és gyakran használják, és ugye az egyik jellemzője a hópiumoknak, hogy általában a megvalósításuk az természeti törvények megsértésével lenne csak lehetséges, de a másik tulajdonságuk, hogy nem alapvetően magával az egyes technológiával van a baj, ugye itt ezen az ábrán aztán sokfélét látunk, hanem azzal a hittel, hogy ezeknek a tömeges alkalmazása az megoldja alapvető problémáinkat, amely már itt elhangzott sok tekintetben. Úgyhogy komplexitásról azért állandóan beszélnünk kéne, mert a komplexitásnak az egyik ellenvonása, hogy nem igazán tervezhető meg a jövő, nem látható pontosan a jövő, és ha nem látjuk a jövőt, akkor elég nehéz úgy cselekedni bármit is, hogy biztosak legyünk annak a hatásában, úgyhogy kénytelenek vagyunk szenáriókba, forgatókönyvekbe gondolkozni, csak hogy készek vagyunk, és saját magunkat is elfoglaljuk azzal, hogy a kedvező forgatókönyveket próbáljuk magunk elé képzelni, holott azt gondolom, hogy sokkal fontosabb feladatunk, hogy a legrosszabb forgatókönyveket is elképzeljük, és megpróbáljunk megtenni mindent azért, hogy ezek ne valósuljanak meg, de az akkor is legyen valamilyen válaszunk, ha ezek ténylegesen mégis megvalósulnak, mert nem tudjuk elkerülni őket. És akkor ugorjunk bele a vágyak és illúziók világába egy speciális területbe. Ugye komplexitást hangsúlyozom, szeretném is folyamatosan, de menjünk bele, hogy miért is galaktikus illúzió ez a megújuló energiaforrásokra történő átállás. Ugye ezt is nagyon sok aspektusból kéne megvizsgálnunk, ezt a kis területet. Hát az első az energiafogyasztás és a gazdaság méretének az összefonódása. Tudnék hozni ide egy világ szummát, tehát a világ összes GDP-je és az összes energiája, hihetetlen nagy a korreláció, illetve ez az ábra, ez egyes országokat tesz fel egy görbére, és hát látjuk, hogy elég jelentős az összefüggés. A másik ilyen aspektus, megint csak ott volt Pogi ábrái között, hogy ha kell, a GDP-hez kell az energia, akkor ez bizony mind a mai napig a fosszilis erőforrásokkal látjuk el, és hát ez ugye elvezetett a klímakrízisig, a klímaválságig, amiről már nyugodtan mondhatjuk, hogy a klímakatasztrófa fele tartunk, mert ez ugyan egy aktuális ábra, ugye a meteorológiai világszervezete, hogy hol tartunk, ugye már 1,6, attól a bizonyos referenciával, igen, éves szinten nem hosszú távú átlag, de azért nem is ez a lényege a történetnek, az sokkal inkább lényege, ez egy nagyon friss jelentés, a Német Fizikai Társaság és a Német Meteorológiai Társaságnak együttes jelentése, aki azt mondja, hogy bizony olyan gyorsak ezek a folyamatok, hogy 2050-re akár 2, akár 3 fokig eljuthatunk, tehát már nem nagyon távoli jövőről beszélünk, és a 2 foknak és a 3 foknak a következményeit most nem is kezdem ecsetelni, mert azt hiszem, hogy elmennének mindenkinek a jókedve, ha van még. Ugyanakkor nem is ez a lényeg, hogy hol tartunk ma a melegedésben, hanem az a lényeg, hogy egyszerűen van egy energiaegyensúlytalanság, egy, hát ezen az ábrán 3 watt per négyzetméter, többlet teljesítménnyel növekszik a Földön itt maradó energia, ez egy hatalmas számot ad ki, ha felszorozzuk a Föld felszínével, meg az évvel, meg az idővel. Ennek a hatása, tehát ami megvan a jelen pillanatban már a levegőben, ez James Hansen, aki azért egy nem elhanyagolható személyiség a klímatörténelemben, ahogy a klímaváltozással kapcsolatos globális nézeteink fejlődésében, az azt mondta, hogy egyébként simán el tud vinni minket ez 8 és 10 fokig is, akár természetesen hosszabb távon. Tehát ezt képzeljük ül, ezt az energia egyensúlytalanságot, mint egy lángot, amire ott ülünk ebben az edényben. Ez a láng, ez még messze nem érte el azt a melegítő hatását, amelyet el tud érni, és mi békésen üldögélünk benne, mint a békák, és nem számoljuk ki, amit azért lehet számolni, és amihez lehetne igazodni. Úgyhogy igen, az üvegházgáz kibocsátás az nő évről évre, pedig hát évtizedek óta azon dolgozunk itt közösen, hogy ezt megpróbáljuk valahogy mérsékelni. Kicsit úgy jelzi az az ábra, mintha minden klímacsúcs egyébként nem javítana, hanem rontana a történeten, hiszen nem csak az van, hogy emelkedik folyamatosan az üvegházgáz kibocsátás, hanem annak a trendje, a növekedési üteme is növekszik. Ugye itt ezek vannak ilyen ferde ábrák, nem nagyon látni talán őket, hogy a különböző időszakokban, különböző trendekben nőtt a kibocsátás növekedés, és a legfrissebb trendek már 3,5 ppm per évet mutatnak, tehát tovább minden erőfeszítésünk ellenére is, ha vannak valódi erőfeszítéseink, amit azért sok tekintetben kételkedni tudok benne, akkor is növekszik a maga a fűtő hatás is.
Kedves hallgatóink, befejező részét hallották a Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetés sorozatunknak. Azt követően folytattuk a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferencia bemutatását is. A szerkesztő Grunda János volt. Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. A 2026-os év rovara a Pártuczfoltos hangyeleső lett. Összesen 5605 szavazat érkezett a 3 jelöltre, amiből 2731-et a Pártuczfoltos hangyeleső kapott. Így a szavazatok közel 50%-ával utasította maga mögé a két másik jelöltet, a Remete Bogarat és a Gyászbagoly Lepkét. Hegyesi Gáborral, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusával Tikovics Ernő beszélget.
Mit kell, vagy most, mivel az ő éve van, illik tudni róla?
Illene tudni róla többet is, mint ahogy a 3 állatról is, ami a versenyben szerepelt. Valójában úgy lettek kielő, hogy ezek mind rejtett életmódúak, éjszakaiak. Ugye maga a remete bogár, úgyhogy ez nagyon-nagyon elbújik minden elő. Egy egészen nagy bogárról van szó. Ugye aki látott már szarvasbogarat, orszarvúbogarat és virágbogarat, ez egy virágbogárféle, de mindegyik virágbogár között a legnagyobb, majdnem akkor, mint egy orszarvúbogár, ráadásul barna és nem fényes zöld, mint ahogy a virágbogaraknál általában megszoktuk, és nem látogat virágot, hanem remeteként él, általában egy idős, odvas fa belsejében. A bogár maga több évig fejlődik lárvaként, pajorként a fa belsejében, a korhadékban, ott eszik, és legtöbbször ott is szaporodik, és addig, amíg van neki táplálék, onnan ki se jön. Különösen a nőstény. A hőhímek azok időnként elmennek, hogy más nőstényekre is szemet vessenek, gyorsan repülnek, állítólag felrepülnek a fa tetejébe. Hát itt aztán emberek nem sokszor találkoznak vele. Ráadásul valószínűleg éjszakai. nem sokat teszik virágokat, nem látogatnak elő, hogy virágbogárokonságú, hanem a kifolyó fák nedvét lehetőleg valahol magasan a fa tetején, tehát nem úgy, ahogy turista egy kiránduló találkozik, hanem valahol el. Vagy bent van az odúba, az odú az néha akkora, hogy be lehet állni egy odúba, olyan nagy fáknak nagy odúba van, platánfát láttam én is ilyet Görögországban. Itt nálunk elsősorban tölgy és fűzfákban szokott lenni, platán is lehet persze, de ritkán vannak ekkora fák. Ez az állat meg valamilyen különös dolgokra érzékeny, a szélre, tehát hogy a fa belsejében az a korhadék ne akármilyen legyen, hanem olyan, ami neki jó. Hát ezt nehéz megfogni. Egy vörösen korhadó fa belsejében kell, hogy legyen elég sok, hiszen nagy bogárról van szó, sokat eszik.
Ugye, ez a remete bogár.
Ez a remete bogár még mindig, és ez egy natura, 2000-es védett, fokozottan védett Magyarországon ez az állat, tehát érdemes lenne megtudni, hol van, és ugye azokat a fákat megőrizni. Most ezeknek a fáknak egy része nem olyan odú, ami szabadon megtalálható kívülről, tehát benne van a fában, de benne is marad. Tehát nincs lyuk. Vagy van lyuk valahol fönt esetleg a fa belső üregének a ember által elérhetetlen pontján, és lehet, hogy ott közlekedik. Borzasztó ritka. A mi vidékünkön, Sátorvidék környékéről is van régi adata, 150 év körüli időpont, és azóta senki se látta. A Natura 2000 miatt engem, mint kutató, biológus kutatót felkértek annak idején a nemzeti parkosok, hogy keressek ilyet. Kerestem, de nem találtam. Tehát odvakat találtam, ezeket megnéztem alaposan, elég fárasztó egy odúban kotorászni. Ráadásul a lódarak miatt akár veszélyes is lehet, vagy bármi más is előfordul, mi lehet egy odúba benne. Tehát nem egy kényelmes, és nagyon fárasztó is, tehát nem találtam ilyet. Viszont találtam helyette pár ducoltos hangyalesőt. Arról kiderült, hogy ezeken a helyeken nem is annyira ritka, tehát ahhoz képest, hogy egyetlen egy darab remete bogarat találtam, ebből egy 10 körüli lelőhelyen sikerült több példánnyal is találkozni. Persze nem kimondottan a kifejlett pár ducoltos hangyalesővel, ami pár ducoltos is elég jól megismerhető, hanem az ő lárvájával, ami a hangyalesőkre jellegzetes hatalmas rágókkal rendelkező, különleges állat. Ugye ebben az állapotban tulajdonképpen egy év alatt a párducfoltos hangyaleső a petétől a következő imágóig egy év telik el. Míg a remete bogár ez több év alatt éri el, 3 év körül a fejlődés, addig a párducfoltos hangyaleső ezt egy év alatt produkálja. Nagyon falánk ragadozó állat, tehát ő valójában nem a fakorhadékkal él, hanem ebben a korhadékban. A hangyalesők többsége az hangyaleső, tehát lesi a hangyát, általában valami száraz homokfelszín, vagy mondjuk a házaknak az eresz alji része, ami teljesen száraz, ilyen porszerű, és ott építenek tölcsért maguknak, és abban lesik a hangyákat, hogy oda beleesnek, ők maguk csinálnak egy ilyen kúp alakú csapdát, amiben a homok lefolyik, a hangya bemegy, nem tud kimenni, ez meg elkapja. Hatalmas nagy rágói vannak, a ráharap és megeszi, és hát sokat eszik, és emiatt elég gyorsan fejlődik. Egymást is megeszik, van, amelyik több ilyen tölcsért is készített, amikor egy háznak, vagy egy fészernek az oldalon látunk a fal mellett ilyen nagyon szép szabályos kis kúp alakú, tehát ez olyan 1 centi, 2 centi, attól függ, hogy mekkora az állat. Nyilván, ahogy nő az állat, egy nagyobbat építhet, ő kis aknát, amivel várja a hangyákat, hogy elkapja. Na most 16 faj él Magyarországon a hangyalesők közül. Ezek közül pont a párducfoltos hangyaleső az, amely nem épít ilyet, hanem ő benne él az odúban, a törmelékben, és ott vadászik. Elkap mindent, ott nagyon sokféle állat él, hiszen ez a korhadó faanyag, ami a faodúban van, az egy nagyon jó táplálék sok más rovarnak, és akkor ő is ott van a táplálkozási láncban, mint ragadozó, szintén egymást is megeszik, stb. Egy év alatt kifejlődik, és maga a kikelő imágó, tehát ez a szárnyas alak, ez is ragadozó, bár ilyet nem láttam még táplálkozni, de ezt mondják az összes csoportjára, hogy ezek ragadozók, elég erős rágókkal rendelkeznek a kifejlett hangyalesők. Most maguk,
bocsánat, még csak még hasonlítsuk össze a kezdeti állapotot és a véglegest.
Hogy lesz belőle?
Hogy miből lesz a cserebogár, vagy is a hangyaleső?
Ezek úgynevezett holometabor rovarok. Holombatából az azt jelenti, hogy petel, lárva, báb és imágó, ez az imágó az a kifejlett alak, ami egyébként formailag úgy néz ki, mint egy szitakötő, csak persze azért egészen más, nem akkorák a szemei, a szárnyai sem olyanok, de hasonlónak. Tehát ezt a csoportot a recés szárnyak csoportjában teszik, még a szitakötők lárvai ugye vízben fejlődik, teljesen más átalakulással, kifejléssel jön létre, és egészen más az életmódja. De az is egy ragadozó, tehát van hasonlóság közöttük. Ráadásul a szitakötők imágói nappal repülnek kizárt szinte, hogy éjszaka az ember lakásába berepüljön egy szitakötő villanyfényre, mert nem akkor repül. Olyankor szitakötők csocsolnak, alszanak valahol, nagyon ritkán lehet felriasztani, és akkor esetleg mégis előfordul, de nem jellemző. Viszont a hangyelesőket meg nappal nem lehet látni repülni, mert ők szeretik az éjszakát, éjszakai vadászok, és nyári melegestéken elég gyakran berepülnek, például kivilágított lakások ablakát, olyankor szellőztetünk, mert meleg van. Na, ezek az esték, amikor bejönnek, vagy mondjuk egy terasznak a lámpáin rendszeresen lehet látni ilyen állatokat, amelyek ott köröznek, és azt mondja, hú, hogy bejött egy szitakötő. Na, az általában nem szitakötő, hanem nyilvánvalóan ezek közül a hangyelesők közül valamelyik faj. Legtöbbször ezek közül a közönségesebb fajok közül lehet találni. Érdekes mondom, nincs minden hangyelesőnknek magyar neve, pedig csak 16 faj van. Erdei hangyeleső, négy foltos hangyeleső, ezek viszonylag gyakoriak, és maga a páduszfoltos hangyaleső is kicsit valamivel ritkább a többieknél, ráadásul mivel erdőkben él, míg a többiek ugye homokfelszíneken legtöbbször valóban homokpusztákon, az alföldön van több faj, ami nálunk itt a hegységben nem is él, de vannak az erdőszéli, száraz, törmelékes talajfelszíneken élő fajok is, vagy a lakások mentén is. A mi lakásunkban négy faj is berepül, többek között például a páduszfoltos hangyaleső is. Hát nálunk egy kert van, és ott valószínűleg ott a kertben, vagy a közelben, nem olyan messze van az erdő, onnan képes berepülni, tehát így találkoztam vele először. Illetve még a másik hely, ahol valahol voltunk egy vadasparkban, például Miskolcon, és a mosdó helyiség ablakába pókhálóban. Mert hogy ugye ott is fény van, éjszaka is valószínűleg világítottak, és ez az állat ment be, hát a pók meg megfogta. Vagy menekült már, miután bejött, és hát a pók meg pont tudja, hogy ezek a jó helyek, és megfogja. És nagyon sokszor egyébként a faudúban is nem magát az állatot találjuk, ugye a lárvát viszonylag könnyű megtalálni, aki meglátja, mert hát azért elég rendesen befedi a szőrös testét ilyen növényi törmelékkel, tehát magával az adónak a törmeléke, és ezért nem olyan feltűnő, de ha megmozul, akkor persze észre lehet venni, meg elkezd fickándozódni, ha nem tetszik neki, és próbálja beásni magát, ami elég gyorsan megy neki a laza törmelékben. És nagyon sokszor lehet találni a faudúban pókhálókat, és ezekben a pókhálókban vagy itt alatta az elpusztultaknak azt a részét, amit már nem esznek meg, hát pont a szárnya az, ami ennél a fajnak nagyon jellegzetes, ugye elég nagy foltot visel az előső szárnyán, ugye ennek kapta a nevét, ami az összes többi hazai hangyelesőre nem jellemző, hogy az előső szárnynak, ami hát egy olyan, a két szárny együtt egy olyan 6 centi, 5-6 centi együtt kiterjesztve, ennek az előső szárnynak a hátsó részén két olyan fél szem alakú folt van, mintha egy szemfolt lenne, vagy egy párduszfolt lenne, amit hogyha összecsuk az állat, már pedig üléskor, mikor pihen, akkor összecsukja, akkor egyé válik, és egy teljes kört alkot, és ettől nagyon érdekes mintázatúvá válik.
Azt gyanítom, illetve hát ki lett mondva hivatalosan is, hogy azért jelöltek olyan rovarfajokat az év rovara címre, tehát olyanok kerültek a jelöltek közé, amelyek az elpusztult korhadó fákhoz kötődnek. Ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy ezek a pusztuló korhadó fák, ezek fontosak a természetben.
Hadd mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy nagy fa legyen nagy odúva, amiben mondjuk a remete bogár, de valójában ez is egy elég nagy odú kell, tehát nem elég egy kicsi gyümölcsfának, egy pici kis, bár lehet, hogy ennek a fajnak azért valamennyi elég, ből is, ahhoz kellene ültetni nagy fákat. Most nagy fákat nem tudunk ültetni. Tehát 200 éves fákat nem tudunk ültetni, csak megőrizni tudjuk. Itt például én egy fasorban is találtam vadgesztenyefának a jelzett úton levő fejmagasság fölötti, ott egész sok volt, ebből nem is bántottam, néhányat elhoztam, más miatt elkezdtem vele foglalkozni, és kiderült, hogy ez kinevelhető ilyen formában, és nem is egy van, egy ilyen, nem is gondolja az ember, hogy egy maréknyi, ilyen detritusnak hívjuk ezt egyébként korhadékot, akár több is lehet. Kiderült, hogy könnyen kijön, csak nagyon nehéz megtartani, mert hogy még vannak benne testvérei, unokatestvérek, tehát rokonok ebből a fajból, akik meg pont arra vadásznak, aki éppen kikelt. Tehát ha nem tud gyorsan elmászni...
Ugye, akkor kanibál.
Igen, tehát egy odúban valójában hogy olyankor fel kell, hogy másszon az odú falára, amíg egy dobozban, egy üveg akváriumban nem tudja ezt megtenni, mert hát nem elég ügyesen kapaszkodik, akkor már nincs ideje rá. Tehát kell neki betenni valami kis kapaszkodót, hogy fel mászaná, és akkor túl, és akkor el lehet engedni, ha ez nyáron történik, mert ez nyáron van általában júniustól augusztusig. Ez egy nagyon érdekes állat, ugye a ránézésre a szitakötőktől meg abban is különböznek a hangyelesek, hogy a szitakötőknek nincsen csápjuk. Ezeknek mindegyiknek elég szép, általában kicsit bunkós csápja van. Ennek a párducfoltos hangyelesőnek, hogyha jobban megnézi az ember, mennyi van kézben van, ugye bekerült egy lakásba, akkor ennek a csápja érdekes módon vörös. Legalábbis a csáp középső része egy vöröses sárgás szín mutat, de hát a szájnyán levő foltok azok általában elárulják. Azért el kell mondani, hogy vannak olyan példányok, amiknél ez a folt nem annyira kifejlett, tehát nem nagyon látszik, és attól függetlenül még mindig ebbe a fajba tartozik, tehát néha azért megtévesztőek tudnak lenni, tehát változékony a foltnak az erőssége, tehát mondom, olyan is van, ahol egyáltalán nincs, mint egy hétpetyes katicából is van olyan, hogy nincs foltja. Még egy érdekes dolgot mondok, ugye, hogy találkoztam vele, de nem csak ezzel a fajjal, és ugye a lakásomból tettem ki őket, mindegyiknek nagyon kellemetlen, üdös, kesernyés szaga van, és persze harapnak is. Ugye ragadozókról van szó, hát ugye egyébként valami más rovarokat fogyasztanának, ezt nem láttam még soha én magam, de az állkapcsukból hasonlóan, mint a szitakötőknek is elég erős állkapcsukon is harapnak, hogyha a nagyobbak legalábbis, hogyha az ember kezébe kerülnek. Amikor leülnek pihenni, akkor a szárnyaikat úgymond háztetőszerűen szokták összehajtani ezek a fajok, tehát hogy így összetámasztják, a bagolylepkékhez kicsit hasonlít ez a fajta szárnytartás. De egyébként meg ugye, hát, hogyha kitesszük napra fényképezni, akkor nagyon gyorsan elillan, mert nem szeretik a napsütést. Tehát ezért is látszik, hogy ezek valószínűleg valami éjszakai jószágok utálják, hogyha a napfény éri őket, de fényképezni meg azért csak úgy lehet.
Az elmúlt percekben a párducfoltos hangyelesűről Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallották. irodalmi részlet következik. Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Másnap csaknem egész Albertán átvágtunk, és este felé már az előhegyek lankáin kaptattunk felfelé. Emlékezetes nap volt ez Korcsi szempontjából, hiszen még álmában sem képzelte, hogy valahol a világon ennyi marha élhet egy rakáson. A csordák nagysága úgy meghökkentette, hogy teljesen elment a bátorsága a hajkurászástól. Ez az elsőprő fölény és a kisebbségi sors olyannyira megsemmisítette, hogy még ebédelni sem szállt ki velünk a kocsiból. Este egy út menti bódé mellett sátoroztunk, ahol benzint meg üdítőket is árosítottak, s ahol Korcsi, hogy kiköszörülje az önérzetén esett csorbát, űzőbe vette a garázs mögött éldegélő, nagyon magányos, nagyon apró tehénkét. Kinyainak keserű pohara azonban csordul tiktelt, amikor a tehénke bakkecskének bizonyult az elsőnek Korcsi életében, s mi több, megtorlásul visszakergette Korcsit a sátorba, sőt, még oda is utána próbált nyomulni. Reggel nekivágtunk a hegyeknek, mégpedig az északi útvonalon, amely akkoriban még egy A-modell számára sem volt könnyű feladat. A keskeny, meredeken kanyargó utakat csak kőzúzalék borította. Védőkorlátokat sem állítottak fel még sehol, és szabályos időközökben azon kaptuk magunkat, hogy valami roppant szakadék széléről meredünk a feneketlen mélységbe, amely csak úgy vízhangzik az ödönke kerekei alól kipergő kavicsoktól. Ahogy a hegyek növekedtek, terebélyesedtek, súlyosodtak, mi, mintha valami furcsa zsugorodási folyamaton mentünk volna át. Végül úgy éreztem, nem vagyunk egyebek csupán négy, már csak nagyítóval látható mikroorganizmus. Megrémítettek a hegyek, hiszen tudtam róluk, hogy ők az utolsó túlélők az iszonyú óriások közül, ők az egyedüli, az örökké változatlan állandóság, amit még nem torzított el az emberek termesz hada, amely sikeresen elégtelenítette, sebb helyesre szabdalta a félvilág arculatát. Eleinte Korcsi is meghunyászkodott, és elég sajátos módon tanúsította félelemmel vegyes tiszteletét a hegyek iránt. Egyszerűen nem volt hajlandó világi célokra használni őket, és mivel a hegyekben, a hegyeken kívül semmi nem akadt, aminél felemelhette volna a lábát, egy darabig a kínok kínját szenvedte el. Szerencsére ez az áhítat elég múlékonynak bizonyult nála. Nem sokára a hegymászás gerjedelme lépett a helyébe, utóvégre mindig is jellemző tulajdonsága volt a súvárgás a magaslatok után, amely először a kerítések, majd a létrák, végül a fák tetejére juttatta el. Korcsi úgy vélte, hogy ezúttal esetleg fellegekbe is felkerül, és nem olyan kutya volt, hogy elszalajtson egy lehetőséget. Két napunk veszett oda Korcsistól, amikor saját szakállára nekivágott megmászni a három nővér csúcsát. Máig sem tudjuk biztosan, hogy elérte a célját, de amikor befutott végre türelmetlenkedő táborunkba, talp párnáiról jócskán lenyúzódott a hús, és olyan pimaszul elbizakodottnak látszott, mint aki csak az imént nézett alá a szirt tetőről a nagyvilágra. A mi idegeinket viszont pokolian megviselte Korcsi hegymászó szenvedélye, mert valahányszor megálltunk, süttyomban elosont, hogy kicsit később már valami szikla meredély tetején jelenjen meg, ahonnan egyre feljebb és feljebb törtetett fittyet hányva ránk, akik megpróbáltuk visszaimádkozni. Egyszer egy fölötté vészjósló szirt tövében álltunk meg forrásvizet meríteni, és Korcsi természetesen nem tudott ellenállni a kihívásnak. Észre sem vettük, hogy olajra lépett, míg mellénk nem gördült egy irdatlan nagyságú amerikai limuzin, amelyből négy bájos hölgy és két jól táplált férfiú tódult ki. Tetőtől talpig fel voltak fegyverkezve filmfelvevőkkel meg látcsövekkel, s míg néhányuk az utóbbiakkal pásztázta a meredek sziklákat, a többi a felvevő gépeket emelte célzásra. A berregés felkeltette figyelmemet, odason forráltam, hogy megnézzem, mi történik itt. Meg is kérdeztem az egyik hölgyet. Pszt, fiacskám, csöndesen, válaszolta folytott suttogással. Odafent egy valódi, eleven zerke ugrándozik. És ezzel ő is működtetni kezdte a kameráját. Hosszú ideig vizslattam a meredét, és kerestem a zergét. Korcsit elég tisztán láttam, úgy 100 méter magasan egy szikla tetején, de zergét egy szálat sem. Azt hittem, Korcsi is a zergét hajszolja, és mód fölött bosszantott, hogy ennyire vaksi vagyok, mikor ezek a jöttmentek ilyen éles szeműek. Körülbelül 10 percig tartó tömény filmezés után a jenkik visszatüremkedtek a limuzinba és elhajtottak, miközben nem győzték egymás hátát lapogatni a rendkívüli szerencsén érzett örömükben. Csak ekkor kezdtem kapizsgálni, mi a helyzet. Aznap este kiadósan megtárgyaltuk, a fehér-fekete foltos hosszú, fekete fülű zergék rendellenességeit, és bár restelen bevallani, fetrengtünk a röhögéstől. De meg kell hagyni, hogy nincs az a valódi tőzsgyökeres zerge, amelyik mesteribben mutatta volna be a hegymászás technikáját, mint Korcsi. Ezután ideiglenesen alászálltunk a hegyekből az Okanagan völgyébe, abban a reményben, hogy szemügyre vételezhetjük az Okanagan túlban lakozó Ogopogo nevezetű mesebeli szörnyet. A szörny azonban vonakodott a maga mutogatástól, a bánatunkat csupán az enyhítette, hogy valósággal tobzódhattunk a különféle felséges gyümölcsökben, amelyekről a völgy olyan híres, és amelyeket sóváron nélkülöztünk a prérin töltött hosszú évek során. Legnagyobb meglepetésünkre Korcsi, aki alkalomattán még mindig képes volt meglepetéseket okozni nekünk, osztozott ízlésünkben, és 3 napig nem evett egyebet, csak gyümölcsöt. Legjobban kedvelt az őszi barackot, a kantalúb dinnyét és a cseresznyét, de ezek közül is kétségtelenül a cseresznye vitte el a pálmát. A magokkal eleinte meggyűlt egy kicsit a baja, de csak hamar kidolgozott egy meglehetősen guztustalan trükköt. A metszőfogai közül köpködte ki fejünk felett a magokat a kocsiból. Soha nem fogom elfeledni annak az utasnak az ábrázatát, aki szinte megbabonázva merett Korcsira, míg a kis kompon átkeltünk az Okanagan folyón, ember talán nem is volt olyan indokolatlan ez az arckifejezés. Korcsi semmiképpen sem lehetett mindennapi látványa, mint a hátsó ülésen a feje bubjára tolt motoros szemüveggel, cseresznyét szemezgetett egy jókora fonott kosárból. Ráadásul minden cseresznyénél felemelte az orrát, kidugta a kocsiból, és hanyagul a folyó zöld hullámaiba pökte a magot.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 24. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Tompos Péter nevében is Berec Renátát hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!